Blockchain percek itt a Special Editionben, és Kajun Danival arról beszélünk, hogy a Bitcoin bányászatának nagy kérdése szerintem, vagy ahogy én most utána olvasgattam az anyagokból, amit kaptam tőletek, az ez brutálisan drága műfaj. Tehát önmagában én, ha én szeretnék neki lendülni, hogy saját bitcoinom legyen, már önmagamban nem is biztos, hogy egy magam tudok szerezni ilyet. Másrészt egy csomót be kell investálnom. Egyrészt az én kis asztali laptopommal bármilyen erős is neki sem láthatnék, mert olyan sok számítást kell elvégezni. Ráadásul végtelen energiát fogyaszt. Egy évben a bitcoin bányászat, megnéztem azt a statisztikát, annyi energiát használ, mint Malajzia vagy Svédország körülbelül.
Igen, sőt a Fülöp-szigeteknek a lakossága, az mind népesség az 100 millió fölé tehető, és még annál is bőven többet használ a bitcoin rendszer egy évben. Hát
én ettől teljesen kiborultam. Én megmondom őszintén, azt tudtam, hogy bitcoinhoz úgy jutunk, hogy bányászunk, vagy veszünk a tőzsdén.
Igen.
De hát a bányászat rész, az hogyan kell elképzeljük a fejünkben?
Először is mondjuk el, hogy miért bányászat. A bitcoin rendszer az véges bitcoinnal operál lényegében. Tehát ha jól tudom, akkor 2140-ben fog kijönni, vagy akkor fogják kibányászni a legutolsó bitcoint, és ez lesz a 21 milliómodik bitcoin. Ezután pedig vége, többet nem lesz bitcoin, ha addig megéli a rendszer természetesen. És azért hívjuk bányászatnak, mert véges, és mint az arany esetében bányásszák az emberek. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van a blokklánc technológia, van a bitcoin alatt futó blokklánc, és mint ezt megbeszéltük régebben, folyamatosan blokkokat adunk ehhez a lánchoz, így visszük fel az új információkat. A bitcoin rendszerében ez úgy néz ki, hogy tranzakciós adatokat, tehát hogy ki kinek fizetett miért, ilyen adatokat fogunk felvinni a blokkláncra, és minden ilyen blokknak, amit felviszünk, négy fontos eleme van. Egy időbélyeg, ami biztosítja, hogy időrendi sorrendben vannak a blokkok, nem lehet semmilyen családmódon meghamisítani a blokkláncokat, a tranzakciókat. Szóval az időbélyeg mellett vannak a rögzítendő tranzakciók. Hát ezek igazából az adatok, amiket a blokk tartalmaz. Hogyha nem bitcoinról beszélünk, hanem más blokklánc technológiáról, akkor ezek az adatok nem tranzakciósak, feltétlenül nem lehetnek más adatok is természetesen. Emellett mindegyik blokk tartalmazza a blokklánc utolsó blokkjának az azonosító kódját, hogy így is biztosítsuk, hogy időrendi sorrendben, meg logikai sorrendben épül fel a blokklánc. És mindegyik blokknak van egy saját azonosító kódja. Na most ez az azonosító kód, amit meg kell találni a bitcoin bányászoknak, ahhoz, hogy sikeresen hozzáadhassák a blokklánchoz a legújabb blokkot. Ez egy 64 karakterből álló kód, és véletlenszerűen van kitalálva lényegében. A rendszer előre meghatározza ezt a kódot, és a bányászoknak véletlenszerűen végig kell próbálniuk minden egyes lehetséges kombinációt betűkből, számokból, hogy megtalálják ezt a kódot. Na most a bitcoin rendszerre úgy van beállítva, hogy 10 percenként, átlagosan 10 percenként lehessen hozzáadni egy blokkot a blokklánchoz, és ennek megfelelően, hogy hányan próbálnak bányászni, meg más faktoroktól függően is, a rendszer így nehezíteni szokta, hogy milyen nehéz is ez a kód, amit meg kell találni. Na most, hogyha valakinek sikerül ez, megtalálja a megfelelő kódot.
És kéri a gép, hogy bingo, vagy mit? Te láttál már ilyet, hogy valaki talált egy kódot?
Őszintén nem láttam, de ilyenkor szerintem szétküldi a rendszerben másoknak, hogy validálják ezt a blokkot. De hát, hogy nem csak egy emberben bízunk, természetesen a rendszernek több szereplője is ellenőrzi, hogy egyrészt a tranzakciók...
Tehát vannak őrei a bitcoinnak?
Hát, mivel ez arról szól, hogy végfelhasználók segítik egymást, ez egy baráti társaság, hogy mindenki támogat mindenkit, hogy fennmaradjon a rendszer, ezért többen szokták validálni a tranzakciókat, megnézni.
Tehát hitelesítik?
Hitelesítenek, hogy... igen. Igen, röviden. És tehát, hogyha sikerül megtalálni ezt a blokkot, ezt az azonosító kódot, és fel lehet vinni a blokkláncra a blokkot, akkor mások is hitelesítik ezt a munkát, nem csak egy emberben bízunk vakon.
De hát iszonyú számítástechnika, vagy te számítási kapacitás kell ahhoz, hogy ezeket a rendszereket le tud futtatni, és minél több van, annál több kapacitás kell, nem? Tehát minél több bitcoint találnak meg, annál nehezebb lesz a maradékhoz hozzáférni.
Hát úgy igen, ugye alapvetően ezt a bányászási nehézséget ugye maga a rendszer alakítja, de hogy csak így lezárjuk így a technikai részét, amint az új blokkot hozzáadjuk a blokklánchoz, egyrészt a bányászok tranzakciós díjat is kapnak, ezért megéri nekik minél több tranzakciót a blokkba foglalni, amit felvisznek a blokkláncra. Emellett pedig a rendszertől kapnak egy úgymond bitcoin ajándékot, így bányásznak lényegében bitcoint, hogy a rendszertől kapnak egy új blokk felvételéért bitcoint. Ez most jelenleg 6,25 bitcoin, amit kapnak egy blokkért, ami tehát több mint 100 millió forintnak felel meg egy blokk felvételéért, és ez időközönként szokott feleződni, ahogy egyre kevesebb elérhető, kibányászható bitcoin van. Azt hiszem 2024 tavaszára fog feleződni, és akkor 3,125 bitcoint lehet majd kapni egy blokkért.
Ilyenkor mindig felmerül bennem, hogy ez tényleg egy ember találhatta ki ezt a végtelenül szofisztikált rendszert, amit ma bitcoinnak hívunk.
Hát igen, ezt nehéz elképzelni, és ugye, ahogy András is mondta egy múltkori adásunkban, valószínűleg egy csapat volt, mert ezt kitalálni egyedül azért nagy munka lenne.
Ez egy olyan, mint egy ilyen ekoszisztéma, ami
igen.
Ha nem is azt mondom, hogy önfejlesztő, de valamilyen szinten önfenntartó. Tehát, hogy
teljes mértékben önfenntartó, igen.
Ez egy olyan innováció, ezt az energiát mondjuk abba tolta volna bele az a csapat, hogy megtalálja azt az akkumulátort, ami képes az energiát tárolni hosszú távon, akkor már simán meglennénk, mert ez egészen elképesztő részletgazdag, és ha van valami ereje a bitcoinnak számomra, az ez, hogy ilyet az emberi elme létre tudott hozni.
Hát igen, a bitcoin ugye nem csak ez a virtuális fizetőeszköz, hanem a mögötte futó blokklánc is, meg maga ez az ökoszisztéma, amit ténylegesen kiépítettek így, tehát pénzügyi, számítástechnikai, kriptográfiai és játékelméleti elemeket is egybe gyúrtak azzal, hogy tényleg önfenntartó legyen, tényleg ne legyen centralizált, ne kelljen egy központi alak vagy intézmény, aminek irányítania kell lesz, hanem mindenkinek tényleg az érje meg, hogy a közjó érdekében cselekedjen, és ne tudjon megkárosítani senkit, mert semmi értelme nem éri meg neki egyáltalán.
És te hogy látod, ez fejlődik, hogy ez ott nyúltak bele a rendszerbe? Vagy ezt meglökték, és ez hibátlanul működik, mint egy perpétum mobile?
Alapvetően elképzelhetjük ugye a blokkláncot egy egyenes vonalként, de minden blokklánc technológiát lehet tovább fejleszteni. És van a bitcoinnak is több ilyen alváltozata, úgymond, a leghíresebb talán a bitcoin cash lehet, amiben leválunk egy adott ponton ettől a lánctól, és abban az esetben szűkítjük a bitcoin képességeit, vagy másik esetben tágítani is lehet, de ez egy elég drasztikus lépés. És ilyenkor kialakulhatnak ilyen alkriptovaluták is, vagy alblokklánc rendszerek is, mint például a bitcoinnál ez a bitcoin cash. Szóval annak ellenére, hogy ez így el lett indítva, és így használjuk, van egyébként arra lehetőség, és élnek is ezzel néhányan, hogy módosítsanak rajta a saját ízlésüknek megfelelően.
Már csak egy kérdés merült föl a bányászattal kapcsolatban bennem, hogy vajon az alkotóak, peralkotók számoltak-e azzal, hogy ez ilyen iszonyú energiát emészt fel? Ugyanis csak azoknak, akik ezt még így nem tudják elképzelni, azért a bányászathoz kvázi farm, ilyen gépfarm, számítástechnikai farmok kellenek, ahol rengeteg számítókapacitás van egybe kötve, hogy gyorsítsák azokat a folyamatokat, amelyek a számolásról szólnak, semmi másról. Hogy végigfuttatni az összes lehetséges változatot, hogy megtaláljuk azt az egyet, ami a rendszerben elő van írva, hogy de hogy nem véletlenül vannak például Kínában, ha jól tudom, ezek a számítástechnikai farmok, mert ott relatíve olcsóbb az energia. Ezt otthon elkezdjük bingizni, akkor az áramszámlánk az egeket fogja rúgdosni.
Hát igen, ez már régen nem ott tart, hogy én...
Tehát ezt tudták annó?
Őszintén nem tudom, hogy tudták. Most ugye, hogy Kínát említetted, ott elkezdték kiábrudalni lényegében a kriptovalutákat és a bitcoint is az országból, de alapvetően ott volt egy óriási probléma, hogy ott ilyen épületméretű géphálózatokból próbáltak bitcoint bányászni. Lényegében hát nekik ingyen pénz volt, csak áramot kell felhasználni. Azért, mert Kínában olcsó volt a szénerőművekben előállított áram, viszont ezek szénerőművek, amik borzasztó mértékben rontják a környezetet. De most azzal, hogy egyébként Kínába így kikerülnek ezek a bányászok, így elkezdenek más országokba áttelepedni.
Hova?
Hát most pontosan nem tudom, hogy a volt szovjetuniós államokban mindegyikben, de azt hiszem Kazaksztánban is van, ott eljutottak addig a szintig, hogy annyira megterhelik az országos áramhálózatot, hogy limitálni kellett a kriptobányászati tevékenységeket. De például Texasban mennek most egy csomóan, mert ott egyébként vannak magánáramszolgáltatók, és ott egyébként lehetőség van arra is, hogy egy kriptobányász azt mondja, hogy igen, szennyezi a környezetet a tevékenységem, a hulladék a gépeimből, meg az áram, amit felhasználok, de választok egy olyan áramszolgáltatót, aki újrahasznosítható energiaforrásokból szolgáltatja az áramot, és akkor kicsit jobb a lelkiismeretem.
Viszont sokkal drágább lesz, mert az Isten nincs, hogy a szén által előállított elektromos energia olcsóbb legyen, mint... Bár jelen pillanatban azt mondják, hogy már a szolár panelek azok olcsóbb energiát állítanak elő, mint a szén erőművek, de az alkotó célja nem tudom mi volt azzal, hogy ez ennyire nagyon durván. Nyilván a bonyolítása, tehát a titkosítása, mert ezzel sokat fogunk foglalkozni még a következő hónapokban is itt a blockchain percekben. Én kíváncsian várom, hogy mivé fejlődik, ugye sokat tanulunk, mi magunk is szerintem. Te napi szinten foglalkozol különben a Bitcoin jelen állapotával, állásával, hogy mi történik vele, így globálisan?
Azért követem persze, nyilván van a fejleményeket, de nem tudom, nem percenként nézem az árfolyamot.
És ismersz olyan embert, akinek van Bitcoinja?
Hát igen, van egy ismerősöm, aki pont... az egyik legmagasabb árfolyamnál akart beszállni, be is szállt, aztán le is esett, ezért nyilván vannak vesztesei és nyertesei is ennek az egész Bitcoin témának.
Tehát ez jelen gondolkodásunk szerint azért csak úgy lehet, hogy aki az elején olcsón beszállt, az jó nagyot tud kaszálni, és aki meg most száll be, az egy nagyon bizonytalan ígéretre hajaz, mint az aranyláznál.
Hát alapvetően, ha az elején szállt be az ember, akkor természetesen ilyen ezerszeres nyereségei voltak nagyon nagy mértékben, de most is egyébként, hogyha valaki beszáll és jól időzíti, figyeli a fejleményeket, figyeli a híreket, akkor is elég szép hozamokat tud elérni, amit egyébként egy ilyen kevésbé kockázatos, tradicionális befektetési eszköznél nem érne. Tehát itt még bőven lehet pénzt keresni, de nyilvánvalóan az a kérdés, hogy mi az érték, ami a Bitcoin mögött van, a blokklánc mögött, mert egy ilyen fizetési rendszert, blokkláncra épített fizetési rendszert más kriptovaluták is tudnak biztosítani. A Bitcoin esetében igazából a Louis Vuitton vagy Ferrari részvényekhez tudnám hasonlítani, hogy ott van egy ilyen luxusfaktor, egy ilyen exkluzivitás, és azt beárazzák.
A brand.
Igen, a brand. Tehát amit nem tudunk megfogni, de valahogy be kell árazni, és nem tudjuk, hogy hogyan árazzuk be, mert ez egy megfoghatatlan dolog.
A mai blockchain percekben Kajum Danival egy picit a Bitcoin bányászatról beszélgettünk, és aztán a jövő héten szerdán meg mindenkit elvárunk ugyanebben az időpontban, mert egy nagyon érdekes vendégünk lesz, aki egy kicsit másik oldalról is tud majd közelíteni.